Mindenkit sok-sok szeretettel köszöntök. És akkor nézzük, hogy miről volt szó. Az utolsó misne ebben a 9. fejezetben, jó estét kívánok, Mér Jákov, az utolsó misne ebben a fejezetben továbbra is a különböző összekeveredett pészachi áldozatokkal foglalkozik. Mi van akkor, hogyha nekünk is volt egy pészachi áldozatunk, nektek is volt egy pészachi áldozatotok? Bocsánat, és ezek összekeveredtek. Vagy mi volt akkor, hogyha elveszett a pészachi áldozat, és elküldtünk valakit a csoportból, hogy menjen és próbálja megtalálni, és ha megtalálja, akkor áldozza föl mindannyiunk számára. De mindeközben mi is feláldoztunk egyet, mert nem tudtuk, hogy megtalálta vagy sem. Akkor mi a sorsa ezeknek az áldozatoknak? Ilyen és ehhez hasonló dolgokról volt szó a misnában, ami egy majdnem teljes oldalt tett ki. Ehhez képest viszont a misnát magyarázó gemará az igencsak rövid lesz, úgyhogy nézzük is rögtön a gemarát. A Talmud Pszachim traktátusának 98-as lapjának B oldalának alján. Tanurában a következőt tanultuk a brájtában. Amer lahem, va amruloj, oichel minel isen. Mi van akkor, hogyha voltunk egy csoportban, tudom, voltunk öten, és volt egy pészachi áldozatunk, elveszett a pészachi áldozat, elkóborolt, és azt mondtuk az egyiknek, hogy figyelj, Jánkele, menj, keresd meg a pészachi áldozatot. És a következőt mondtuk, azt mondtuk neki, figyelj, ha megtaláld a pészachi áldozatot, akkor áldozd föl mindannyiunk nevében. Ő pedig azt mondta nekünk, hogy jó, de nem tudom, hogy meg fogom-e találni, vagy sem, nem szeretnék hoppon maradni és áldozat nélkül maradni. Ti nyilván fogtok egy bizonyos ponton majd hozni egy áldozatot, hogyha látjátok, hogy én nem érek vissza. Amikor azt az áldozatot hozzátok, akkor gondoljatok rám is. Oké. Mi történt? Elment, megtalálta az áldozatot, feláldozta, visszajött a feláldozott áldozattal, állattal, és azt látja, hogy ők is hoztak egy áldozatot. Milyenkor az előírás? Mivel mind a ketten feliratkoztak feltételes módban a másiknak az áldozatára, akkor az az áldozat érvényes, amelyiket először hozták. És a másikat pedig, jöjjtszele be is a szréfa, a másikat pedig el kell égetni, mint az érvénytelen áldozatokat úgy általában. Mi a helyzet, hogy amer lahem, vagy lajomru laj? Ének lajzel az -e? Mi a helyzet akkor, hogyha ugyanez volt az eset, és elküldtük Jánkelét, keresse meg az áldozatot, de nem mondtunk semmit, mi nem mondtuk neki külön, hogy figyelj, a mi kedvünkért, vagy a mi nevünkben eljárva áldoz fel az áldozatot, ő sem mondta, hogy ha nem jövök vissza időben, és hoztok egy áldozatot, akkor rám is gondoljatok, és az én nevemben is hozzátok. Én annak rajzel az -e? Akkor nem felelnek egyik a másikért. Tehát mind a ketten meghozták végül az áldozatot, akkor mind a ketten a saját maguk áldozatát eszik. Ha nem hoztak egymásért áldozatot, ha nem, magyarul, inkább úgy fogalmazok, ha nem lett meg az áldozat, és ők viszont a csoport, aki otthon maradt, azok hoztak egy áldozatot, de azon nyilvánvalóan értelmszerűen, mivel nem kérte meg őket erre, az elküldött, a elveszett áldozatért elküldött, illető nem volt feliratva, akkor, sorry, de nem vonatkozik ez az áldozat. Mi kánam ruha hamim, nyafes tika leha hamim, kála haimere tipsim. Most így, viszont a lényege a történetnek az az, hogy ebben az esetben, amikor nem mondták egymásnak, hogy legyen a mi kedvünkért is, vagy a mi nevünkben is eljárva hozza az áldozatot, és ő meg nem mondta, hogy a én nevemben is hozzatok áldozatot, akkor ha mind a ketten hoztak áldozatot, akkor mind a kettő érvényes. Ugye, mert az ő áldozata, amit ő megtalált, az legalább érvényes a számára, az, amit ők hoztak, az érvényes a számukra. Erre azt mondja a Talmud, erre mondta, van az a mondása a bölcseinknek, jafes tika leha hamim, jó dolog a hallgatás a bölcseknek, Kála hajmer la tipsim. És még jobb a hallgatás a butáknak. Általában jó hallgatni. Még egy okos ember számára is jó hallgatni. Ott se árt, hogyha nem ándan ő beszél. Ha valaki nem annyira okos, akkor meg pláne jót tesz. Se nem ára, hogy Salamon király mondta, evil machnis chacham yechashev. Ahogy Salamon király mondta, hogy egy buta ember, aki csöndben van, azt is okosnak gondoljuk. Szájjeg le hachma stika, azt mondták a bölcseink a Avot traktátusban, a bölcsesség titka, a bölcsesség szerepe, receptje az a hallgatás. Minél többet hallgatunk, annál inkább, ez több magyarázat is van. Az egyik az, hogy minél többet hallgatunk, annál többet tudjuk magunkba szívni a bölcsességet, mások bölcsességet. Vannak emberek, akik egész nap beszélnek, és mindenről van véleményük, mindent jobban tudnak, mint mindenki más. Még akkor is, hogyha okosak, akkor is nincs az sok beszédtől, mi ők meg vannak győződve arra, hogy mindent tudnak, nincs elég idő, hogy odafigyelnek, hogy mit mondanak a többiek. Ezért nem tesz jót a sok duma. Úgyhogy ezért azt mondják, jafes tikalecha hamim, még a bölcseknek is jót tesz a hallgatás. Káva hajmere tipsim, és még inkább a butáknak. Van egy másik magyarázat is, hogyha valaki nem annyira okos, és sokat hallgat, akkor legalább nem veszik észre, hogy nem annyira okos. Azt mondják, ez egy nagyon okos ember. Ennyit hallgat, hogy biztos még gondolatai vannak, ami ki nem nyitja a száját. Most minél később nyitja ki a száját, annál később derül ki, hogy nem annyira okos. Oké, és akkor itt is ugyanez a helyzet, hogy mivel nem bízták meg egymást, és nem mondták azt, hogy hozzad nekünk a mi nevünkben is, és ő meg nem mondta, hogy hozzátok az én nevemben is, ezért mégis így jól jártak, mert így mind a két áldozat érvényes tudott maradni. Ha megbízták volna egymást, akkor az lett volna a helyzet, hogy az egyik áldozat az érvénytelenné vált volna. Oké, a Misnában volt egy olyan eset, több eset is volt, amelyek nagyon hasonlítottak egymáshoz, és csak a számszerűségükben tértek el egymástól. Mik voltak ezek az esetek? Ugye volt egy olyan eset például, amikor azt mondtuk, hogy két személynek volt egy-egy áldozata. Voltam én, Shlomo, volt egy áldozatom, és a szomszédomnak, Moisének is volt egy áldozata. És a két áldozat összekeveredett, és most nem tudjuk, hogy melyik a Shlomo, melyik a Moisé. Mit lehet ilyenkor csinálni? Mert azt mondtuk, zeme máne imo jechod. Akkor azt tudjuk csinálni, hogy én, mivel ugye az áldozat az lehet csoportos, behívok még valakit az áldozatomhoz, behívom Dávidot, és Moise is behív egy jánkelét, és most már ketten vagyunk a két áldozaton, ugye? Ugye akkor az, akit behívtam most erre az áldozatra, ő biztos, hogy neki ez az áldozata. Nekem nem tudom, hogy melyik volt az eredeti áldozatom, és ugyanígy Moise nem tudja, hogy melyik volt az eredeti áldozat, de Jánkele, aki az új az áldozaton, ő biztos. Tehát ők ketten biztosan jók. Mit csinálunk? Mi, én és a szomszédom Moise átmegyünk a másik áldozathoz, és azt mondjuk, ha ez az volt az eredeti áldozatom, akkor ide megyek. Hogyha nem ez volt az eredeti áldozatom, akkor maradok az eredetinél. Oké. Ugye ez volt a Mistának az esete. Azt mondja a Talmud, lémem azt niszín, de löjke Rabbi Yehuda. Akkor úgy tűnik, mondja a Talmud, hogy a Mistánk nem Rabbi Yehuda véleményét követi. Miért? Mert mit mondott Rabbi Yehuda? De tánja. Vimim máta bájsz mi jöjsz mi sze. Mert lámet sem is smátim be holchin, ubil vácsi je echod mi bnécha burakájom. Dív Rabbi Yehuda. Rabbi Yehudának volt egy nagyon érdekes tanítása. Először is kezdjük ott, mielőtt Rabbi Yehudának konkrét tanítására rátérnénk, hogy azt mondtuk, hogy ugye egy pészachi áldozatra többen iratkoznak föl. Ha összekeveredett az áldozat, akkor miért volt szükséges az, hogy például ebben az előző esetben, hogy behívjunk még valakit, és az rajta legyen a csoport tagjává váljon, és csak utána menjek át a másik áldozathoz feltételes módban. Azért, mert a pészachi áldozatot onnantól fogva, hogy feliratkoztunk rá, nem lehet magára hagyni. Ami azt jelenti, hogy nem lehet olyan állapot, hogy az áldozatra már senki ne legyen feliratkozva. Tehát mondjuk, vegyünk egy teoretikus esetet, volt egy áldozat, amire feliratkoztunk, majd leiratkoztak róla, egész addig, hogy már nullára lement, már senki nem volt rá feliratkozva, akkor onnantól fogva az áldozat érvénytelenné válik, tehát nem lehet az, hogy utána megint elkezdenek rá feliratkozni. Végig kell, hogy legyen rá feliratkozva valaki. És ennek kapcsán, ami Huda azt mondta, hogy nem csak, hogy kell, hogy föl legyenek rá iratkozva, és ne legyen egy olyan időpillanat, amikor senki nincs feliratkozva az áldozatra, hanem az eredeti csoportból kell, hogy legyenek feliratkozva. Magyarul, amikor én, mi mondjuk összefogunk négyen, és azt mondjuk, na, ez a bárány lesz az áldozatunk, akkor mi négyünk közül egy valaki végig ott kell, hogy legyen az áldozaton, még akkor is, hogyha később csatlakoztak hozzánk mások, és ők is fölcsatlakoztak el az áldozatra, az eredeti tulajdonosok, az eredeti feliratkozók közül mindvégig kell, hogy valaki maradjon az áldozatra feliratkozva. Nem elég, mondja Rabbi Yehuda, hogy kell, hogy valaki legyen az áldozatra feliratkozva, az a valaki az eredeti tagok közül kell, hogy legyen. Az eredeti feliratkozók közül kell, hogy legyen. Most, miért látjuk, hogy a misnák nem Rabbi Yehuda véleményét követi? Mert mit mond Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda azt mondja, hogy be kell hozni még valakit, egy új embert, és ez az új ember lesz az, aki fixen azon az áldozaton lesz, amelyikről nem tudjuk, hogy az enyém vagy a szomszédé, és én pedig feltételes módon megyek a másikra és erre. Most abból, hogy én behozhattam egy új embert, azt látjuk, hogy Rabbi Yehuda szerint, ugye, vagy azt látjuk, hogy a Mishna szerint előállhat egy olyan szituáció, amikor az új ember van egyedül feliratkozva az áldozatra, pedig ő nem az eredeti csoportnak a tagja. Az eredeti csoport, ez esetben egy egyszemélyes csoport, az én voltam. Oké? Amar Rabbi Yehonatan afilu teima Rabbi Yehuda, kiven da Amar Rabbi Yehuda, én seichat eneszep ezek el ala yachin, mikor elamnu yachrina, behadei, kai, uke echad mene chavore dami. Azt mondja, Rabbi Yehonatan, nem. Lehetséges, hogy Rabbi Yehuda véleményével egyezik a mi misnánk. Miért? Mert ugyan igaz az, hogy Rabbi Yehuda azt mondta, hogy az eredeti csoportból kell, hogy legyen valaki mindvégig feliratkozva legyen az áldozatra. De volt egy másik mondása is Rabbi Yehudának, és ez az volt, hogy a csoport az nem lehet egy egyszemélyes csoport. És ezért ebben az esetben, amit a mi misnánk itt mond, hogy voltam én, és én nekem volt egy áldozatom, és volt a szomszéd, neki is volt egy áldozatom. És aztán ez összekeveredett, és ezért akkor mind a ketten behívunk még egy-egy embert. Amikor behívjuk azt a plusz egy embert, tulajdonképpen akkor jön létre a csoport. Előtte nem volt csoport, mert előtte én egyedül voltam. Igazából nem is volt érvényes ez a feliratkozás. Tehát amikor én behívtam, akkor jött létre a csoport, és ezért ő a csoport eredeti tagjának számít. Amara vásis misz niszin namidika, de tani ve chen chamesh chavura is a chamesh chamisha chamisha vse chamisha in aval sel chamisha arbol noj, misum delo ifayesh menei chavura gabei. Láb misum, de nem fájás, mi hámad, mi hámad, mi hámad, mi hámad. Azt mondta erre, Ási, én bebizonyítom neked, hogy nem csak, hogy lehetséges, hogy a mi misnánk Rabbi Yehudát követi, hanem biztos, hogy a mi misnánk Rabbi Yehudát követi. Magyarul, a mi misnánk is azt gondolja, hogy a pészaki áldozatot nem lehet idézőjelben magára hagyni az egyik eredeti tulajdonos nélkül. Miért? De volt egy olyan eset is a misnában, amit tegnap tanultunk, hogy van 5 csoport. Ugye, ez volt a kis gondolkodtató példánk. Van 5 csoport. Mind az öt csoportnak van 5-5 tagja. Összekeveredett az 5 csoport 5 áldozata, akkor hogy lehet megcsinálni, hogy az áldozat mindenképp érvényes legyen, hogy összekeverjük a csoportok tagjait, és minden csoportban lesz minden csoportból egy-egy ember. Tehát, hogyha volt A, B, C, D, E csoport, akkor minden csoportban lesz egy A tag, egy B tag, egy C tag, egy D tag és egy E tag. És odafordulunk az 4-en az 5-hez, az A, B, C, D odafordul az E-hez, és azt mondja, ha ez az áldozat, amit most itt kiválasztottunk az összekeveredett áldozatok közül, az a tiéd volt, akkor mi lemondunk az eredeti áldozatainkról, és csatlakozunk hozzá. Majd odafordul az A, B, C, E a D-hez, és azt mondja, ha ez áldozat a D csoportjé volt, akkor az a tiéd, mi 4-en pedig lemondunk az eredeti áldozatunkhoz, és hozzá csatlakozunk. És ugyanígy az A, B és a D, E odafordul a C-hez, és azt mondja, ha ez a C csoport tagjé volt, akkor mi mindannyian lemondunk az eredetiről, és veled összefogunk, és a te csoportodat. És így mennek végig, mind az 5 variációt kipróbálják. De mit látunk, hogy milyen esetről beszél a misna? Arra az esetről, amikor 5 csoport van, 5 taggal. Pedig beszélhetett volna olyan esetről is, amikor 5 csoport van, de kevesebb, mint 5 taggal. Miért nem mondta azt? Azért nem mondta azt, mert akkor nem lehetett volna, tehát mondjuk ha az lett volna, hogy van olyan, hogy összesen nem 25-en vannak az öt csoportban, hanem csak 20-an az öt csoportban. Akkor az nem tudott volna kijönni az, hogy mindenképp legyen a, erre az áldozatra egy valaki, aki az eredeti csoportban mindenképp benne volt. És abból, hogy a Mishna mégis ezt a példát használta, hogy öt csoport öt taggal, abból azt látom, hogy a Mishna az az állásponton van, hogy egy áldozat csak addig marad érvényes, amíg az eredeti csoportból egy tag az mindenképp benne van a csoportban. Hádlan Nach Mishael Tamim Slika Lea Pesach Séni. Ezzel befejeztük a 9-es fejezetet, és most pedig áttérünk a 10-es fejezetre. A 10-es fejezet az tulajdonképpen a legpraktikusabb fejezete, és egyben az utolsó és a legpraktikusabb fejezete a Pszachim traktátusnak. Legpraktikusabb abban az értelmű, olyan dolgokról lesz benne szó, amelyek a mi Pészach ünnepünkön is nagyon aktuálisak. Szó lesz benne elsősorban Pészach első estjéről, a széder estjéről, az elbeszélés micvájáról, a hagadáról, a négy pohár borról, a macesztről, a tormáról, a féloldalra dőlésről, és az összes olyan dolgokról, amit a széder estjéről ismerünk, sőt, magának a szédernek a rendje és szövege is többnyire benne lesz ebben a fejezetben, úgyhogy abszolút aktuális a dolog, és szinte hihetetlen, micsoda isteni gondviselés, hogy az előírás az az, hogy Slaishim Yom Kajdem a Hág, 30 nappal az ünnep előtt elkezdjük tanulni az ünnep szabályait, és most pont 30 nappal Pészach előtt vagyunk, és el fogjuk kezdeni a 10. fejezetet, ami az ünnep szabályairól szól, és csak egy pár nappal Pészach előtt be is fogjuk fejezni a Pszachim traktátust. Úgyhogy ez egy nagyon aktuális fejezet lesz, ami most következik. A másik érdekesség ezzel a fejezettel kapcsolatban, hogy az egész Talmudnak a legfontosabb kommentárja a Rási. Rabbi Shlomo Yitzchaki, aki, jól emlékszem, 12. században élt, és egy francia bor termelő volt, de emellett csak úgy a másodállásban fantasztikus kommentár volt, ugye az ő kommentárt írt a teljes Tanakhoz, a teljes héber Bibliához, és majdnem a teljes Talmudhoz, babiloniai Talmudhoz. Itt, ebben az utolsó fejezetben az ő magyarázata a Talmudhoz az nagyon rövid és szűkszavú. És ezért az unokája, aki ugyancsak írt egy kommentárt a Talmudhoz, akit úgy hívtak, hogy Rásbám, az ő magyarázata, az kibővíti a Rásinak a magyarázatát, és ezért ez is, mivel itt nagyon rövid a nagypapa Rásinak a magyarázata, akkor a Rásbám magyarázata is felkerült a talmudi oldalra, a vilnai talmud kiadásban egy olyan 500 évvel ezelőtt. És ez egy különlegesség, mert még egy helyen van a talmudban, ahol nem a Rási magyarázata van az oldal középső részén, hanem a Rásbámé, a unokája, ez a, jól nem hiszem, Baba Basra, a polgárjogi törvényekkel foglalkozó Baba Basra traktátusba, oda is el fogunk jutni egy kb. 2,5-3 év múlva. Viszont mindez azt eredményezi, hogy magának a Talmudnak a törzszövege az viszonylag rövid egy-egy oldalon, tehát itt most rövidebb tananyagok fognak jönni. Nos, akkor nézzük a Misnát. Erev Pszachim, Szamuch le Mincha, Pészach előtti nap, 14-én, a Mincha ima közelettével, de jöjjhál Adam, átsetechsach, az ember már ne egyen semmit egészen addig, amíg be nem sötétedik. Miről van itt szó? Ugye a Mincha imát azt tulajdonképpen már tanultuk a Brácha traktátusban, az jelentheti azt, hogy Mincha gdoilo, Mincha ktano, jelentheti a hosszú Mincha, az azt jelenti, hogy rögtön dél utántól, fél órával dél utántól, csillagászati dél utántól lehet mondani már a délután imát. Itt nem erről van szó, hanem arról a Minchaáról, ami 3 órával dél után mondható. Tehát, ha mondjuk délben van, a nap meg 6-kor megy le, akkor mondjuk délután 3-ról beszélünk, és innen egy fél órát visszaszámolva már nem szabad enni. Miért nem szabad enni? Mert azt akarjuk, hogy amikor bejön az ünnep, és leülünk a széderestéhez, akkor mindenki jó étvágyja legyen a széderestén a maceszt, a tormát, azokat a dolgokat, amelyeket tórai kötelességünk enni. Nem akarjuk, hogy az emberek teli hossal üljenek a széderestéhez. A filóan is a visszal, még egy előírás. Mindenki tudja, hogy Pészak este, szédereste, aki volt már szédereste, azt tudja, fél oldalra dőlve kell lenni. Ugye ezt hívjuk úgy, hogy hesszéva, fél oldalra dőlés. Ennek mi a jelentősége? Hogy régen a királyok, a hercegek, az arisztokraták, azok ilyen díványokon eldőlve ettek, és ez szimbolizálja azt, hogy mi is fél oldalra dőlve eszünk, iszunk szédereste, hogy mutassuk, hogy arisztokraták és szabad emberek vagyunk. Azt mondja, a misna, a filu, anisövészra, ha valaki egy nagyon szegény ember, neki is fél oldalra dőlve kell lenni. És, még valami, még akkor sem valaki nagyon szegény, vagy laiv, haszulaim, árba, köszöse jáin, akkor sem szabad kevesebb, mint 4 pohár bort innia. Ugye 4 pohár bort kell a szédereste innia, ahogy ezt majd a tanul ki fogja fejteni, miért. A finu minna támhúj, és ez még akkor is így van, ha rá van szorulva a támhújra. A támhúj az a szegényeknek fenntartott népkonyha. Ugye van támhúj, és van kupa. A kupa az egy ilyen rendszeresített helyi szegényeknek járó segély. A támkúj az, aki bárki, aki szegény, bejöhetett, és onnan el lehetett enni innivalót. Ha valaki rá van szorulva a támkújra, akkor is a 4 pohár bort meg kell innia, és azt mondja, azt mondják a kommentárok, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy neki kell, hogy adjanak, hanem hogyha neki nincs más módja, akkor saját magának is még kölcsön kell vennie, még a zakóját is el kell adnia, a ruháját is el kell adnia, ahhoz, hogy legalább 4 pohár bort tudjon szerezni és tudjon inni. Oké, ez volt a misna, most jön a gemara. Az első kérdés az az, hogy a misna arról beszélt, hogy Pészak előtti nap nem szabad délutántól már enni-inni. A kérdés az, hogy ez miben tér el egy átlagos Erev Sábesztől, egy átlagos péntek délutántól. Ugye péntek délután is tilos enni-inni, mert azt akarjuk, hogy amikor bejön a szombat, akkor a kidus étkezést, azt jó étvágya legyük. Akkor miben különleges, miben emelkedik ki Árvép Szaché, miben emelkedik ki a Pészak előtti nap, a Sábesz előtti naptól, hogy itt különösen föl kell erre hívni a figyelmet. Már írja Árvép Szaché, miben különleges az Erev Pészak, a Filu Árvésebb azt mondja, amit tudom, námi, minden ünnep és szombat előtti nap is ugyanez az előírás, de Tánya, ahogy tanultuk a Brájtában, hogy jöjj háladom bárvesebb azt, hogy amit tevő minden minhole, májlak, de is ikon ez a sábdosú tájva, dírvelem júdrem, jöjj szemé, öjjjjj, hőjlek, hát se tehsák. Tanultuk egy Brájtában, hogy az ember ne egyen igyon péntek délután és az ünnepek előtti délután, amikor bejön az ünnep, vagy a sábesz, akkor jó étvágya legyen. Ez volt Rabbi Huda tanítása. Rabbi Jossi azt mondja, hogy lehet enni egészen a sötétedésig. Mindenesetre a halaká az az, hogy vagy nem a halaká, vagy a Rabbi Huda tanítása az az, hogy, hogy nem szabad enni délután. Azt mondja a Talmud, amara funna lőj cicha ele a jöjszi, de amár őjhava hőlech átse társak. Háni milli, bármi se vaszesz, mint ő. Ám erre Pészak mesélődik, hogy van Mácem Moide. Azt mondja, Funda, tudjátok, miért kell ezt mondani a Pészaknál külön? Mert Pészaknál még Rabbi Jossi is egyetértene, hogy tilos. Az előbb olvastuk, hogy a Brájtában az van, hogy Rabbi Huda szerint péntek délután és az ünnep előtti délutánokon tilos enni-inni, hogy az ember jó étvágyjal fogadja be a sábeszt és az ünnepet, és Rabbi Jossi azt mondta, lehet enni-inni, nem olyan nagy probléma ez. De még Rabbi Jossi is egyetértene, hogy Erev Pészakkor a Pészak előtti nap tilos enni-inni. Miért? Miben más az Erev Pészak, mint az összes többi? Mert Erev Pészakkor készülve a Pészak estére, a szédrestére, szédreste olyan evés-ivás van, aminek egy része tórai kötelesség. Ugye a szombati ünnepi étkezések is nagyon fontosak, de nem lehet azt mondani, hogy ugyanolyan micva étkezések lennének, mint például macesz enni, vagy pészaki áldozatot enni, ami tényleg egy tórai kötelesség. És ezért Rabbi Yossi, aki megengedőbb egy átlagos ünnep, vagy egy Sábesz előtti nap, nem lenne megengedő már a pészakkal kapcsolatban, mert egyetértelmű, hogy mivel tórai kötelességről van szó, ezért tilos teli hassal befogadni az ünnepet. A papa már a filut, amire mi Yehuda hasz, bármi sem azt mondja, hogy mi nem minchol a májú, de azt mondja, szamuch, nem mincha, sari, ábel bármi sem azt mondja, ábel bármi erőf pészak, vagy szamuch, nem mincha, nem azt mondja. A papának van egy másik válasz, hogy azt mondja, nagyon egyszerű a különbség. Az összes többi ünnepnél és a sábesznél mit tanulunk, hogy a minchától fölfelé tilos enni-inni. A délutáni ima idejétől fölfelé. Erev Pészakkor mit tanulunk? Hogy már egy fél órával korábban tilos. És ez a különbség. Azt mondja a Talmud, Erev Sábesz szamot a mincha sariba, a tányin a jéhel adnám Erev Sábesz. Gyamint tőmi, mint én is ahhoz szülemányok, de isik az Sábesz utájva, de rövő budra, és szémi a jéhel és tárcsakatásság. Azt mondja a Talmud, de hát nem mondhatod azt, hogy mondhatod azt, hogy egy sima pénteken és ünnep előtti nap csak az mincha után, a délutáni ima után kezdődik ez a tilalom, amikor, és ezzel magyarázod, hogy nem így az Erev Pészach, amikor már a mincha előtt elkezdődik a tilalom. Amikor azt tanultok a Brájtában konkrétan, hogy a 9. órától tilos, a 9. óra, az a mincha, ugyanígy a mincha előtti fél órával van, akkor az, ugye, a mincha az 9 és fél órakor kezdődik egész pontosan. Tehát akkor ugyanott vagyunk, mint a Erev Pészachkor. Ugye a 9. óra az itt azt jelenti, hogy a nappalnak a 9 órája. Ugye ezt már többször megbeszéltem. Tehát dél van a 6. óra végén. 9:30-kor kezdődik a mincha, és azt mondja a Brájta, hogy fél órával korábban 9-től már tilos enni. Ugyanaz, mint ahogy a Pészachnál is mondta, hogy a mincha előtt fél órával tilos enni. Amár már zutra man léma lendeme tárcesze hi. Azt mondta erre már zutra, és kimondja nekünk, hogy ez igaz. Lehet, hogy ez a Brájta, amit az előbb olvastunk, ez egy félreértés, rosszul van megfogalmazva. És nem igaz ez, hogy ugyanígy a Erev Sábeszkor és az ünnep előtti nap már fél órával a mincha előtt tilos enni. Ez nem igaz. Rosszul van megfogalmazva. Dílom és sábsötöhi. Amelé mei már veszi, mert a jéj már anna iklile pirkedráv pinchasz brejdráv amive katanive tanika meive kiblaminei. Azt mondja, nem, ez nem lehetséges. Ezt nem fogadom el, hogy hibás ennek a Brájtának a szövegezése. Miért? Mondjam, Mareimar, mert én egyszer voltam Rav Pinchasnál, és hallottam, hogy ott tanította ezt a Brájtát, és mindenki elfogadta tőle. Tehát biztos, hogy ennek a szövegezése helyes. Hogyha ez így van, akkor a te válaszod, hogy mely szerint a különbség az az, hogy Erev Pészachkor már a mincha előtt tilos, Erev Sábeszkor és más ünnepek előtt csak a mincha után tilos. Ez nem jó, mert ugyanúgy tilos Erev Sábeszkor is, és Erev Nyomtövkor, sima ünnep előtti nap, ugyanúgy tilos már a mincha előtt fél órával, mint ahogy Erev Pészachkor tilos mincha előtt fél órával. Tehát ezt a választ nem tudjuk elfogadni. Drága barátaim, idáig tartott a mai tananyag. Mondtam előre, hogy jó rövid lesz, és holnap sem lesz sokkal hosszabb, és most egy ideig ilyen rövideket fogok tanulni. Mindenki, holnap még rövidebb lesz. Holnap szerintem egy 20 perc lesz az egész. Úgyhogy mindenkinek lesz elég ideje ismételni. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. A holnap reggeli viszontlátásig köszönöm szépen a figyelmeteket. További kellemes estét kívánok. És jó pihenést. Vigyázzunk magunkra. Lájlatov.